Jézus Krisztus mondta, a pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi istentiszteletünket a 189. dicséretünk éneklésével kezdjük el. 189. énekünk így kezdődik. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljuk most el a helyünket, és énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 370. dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük. Így kezdődik ez az énekünk. Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen.
Thank you.
ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten igéje most először az Ószövetségből hangzik hozzánk, Mózes első könyve 41. fejezetéből, a 15., 16., 25. versekből, valamint a 33. verstől a 40. versig terjedő rövid szakaszból. A következőképpen. A fáraó ezt mondta Józsefnek. Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak. Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa az Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó. Rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában, a bőség hét esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák fel a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta szolgáinak, találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó. Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, s mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem megtartói, cselekvői is. Most foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban Isten szavára. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy a Szentírásból megtudhatjuk azt, hogy csodálatos terved van velünk emberekkel. Nagyszerű gondolataid. Köszönjük neked, Urunk, hogy te így hordozol bennünket szeretetedben, mindannak ellenére, amit mi cselekedtünk, ahogyan mi élünk. Köszönjük neked, hogy közel kerülhetünk hozzád, annyira közel, hogy személyes kapcsolatba. És köszönjük, hogy így megérthetjük gondolataidat. Megvalljuk neked most, és te ezt nagyon jól tudod, de hadd mondjuk ki előtted, hogy olyan nehezen értjük a te szavadat, akaratodat, vagy talán nem is fontosak azok igazán számunkra. Pedig az lenne az élet számunkra. És ennek ellenére, hogy az jelenteni számunkra az életet, mi mégis olyan sokszor nem törődünk vele. Köszönjük neked, hogy most ezen az ünnepi Isten tiszteleten mégis újra megszólítasz bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy adtad a te lelkedet, és adod ma is a te lelkedet, lelkedet, aki segít nekünk abban, hogy hozzád közel kerülhessünk, hogy minden gyallóságunk ellenére mégis megérthessünk téged. És most így fohászkodunk hozzád, hogy árasz ki lelkedet most is közénk, ad nekünk a te megelevenítő, vigasztaló, tanító lelkedet, és kérünk téged, hogy ragadd meg a szívünket, segíts nekünk abban, hogy az ünnepi istentisztelet után megújult szívvel, más emberként távozhassunk el innen a te házadból, és így élhessük a mi mindennapjainkat is. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk, és hallgass meg bennünket akaratod szerint. Amen. A 377. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük, készülve Isten beszédének meghallgatására. 377. énekünk első verszakának éneklésével kérjük, fohászkodjunk így is azért, hogy Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket, készíts neved imádására, magasztalására. Isten beszéde még az előbb hallott ószövetségi ige szakasz mellett, ezen az ünnepi istentiszteleten az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből hangzik hozzánk. Az első 6 versből, a 22., 23. és 24. versetből, valamint a 36, 37 és 38. versetből a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ekkor előállt Péter a 11-gyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti, a pogányok keze által felszereztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Már harmadik vasárnapja figyelünk József történetére. Mit is akar Isten nekünk általa elmondani? Ez Jákob nemzetségének története. Ez áll a róla szóló első bibliai fejezet elején. Utána azonnal bepillantást kapunk családja életébe. Megtehette József, hogy rossz híreket hordjon a testvéreiről. Édesapja ugyanis mindegyik gyermekénél jobban szerette őt. Testvérei ezért meggyűlölték. Már egy jó szót sem tudtak hozzászólni. József álmai, amelyek arról szóltak, hogy testvérei meghajolnak előtte, csak tovább mélyítették a köztük lévő szakadékot. A gyűlölet olyannyira elhatalmasodott a testvérekben, hogy egy alkalommal rátámadtak Józsefre, meg akarták ölni. Végülis aztán letettek erről a szándékukról, bedobták egy kútba, majd eladták kereskedőknek, akik Egyiptomba hurcolták. Rabszolgaként került hát József a fáraó testőrparancsnokának a házába. Kész krimi, mondhatnánk. De vajon elintézhetjük-e ezzel a megjegyzéssel? Nem jutott-e már is bizonyos mozzanatoknál eszünkbe saját életünk, illetve családunk története? Ott mit láthatunk? Mi minden található ott? József történetével kapcsolatban elmondtuk azt is, milyen jó, hogy ez a mondat is szerepelhet benne, de az Úr Józseffel volt. Beleszövődik, így fogalmaztunk annak idején egy másik szál élete történetébe. És az egész Szentírás erről szól tulajdonképpen, arról, hogy Isten mit tett értünk emberekért, megérthetjük az ő beszédéből, hogy ő kész mellénk is odaállni. Azaz, az én történetem, a családom története része lehet az ő nagy történetének. Élhetjük az életünket az ő jelenlétében. Egy héttel ezelőtt pedig azt az Isten beszédéből táplálkozó gondolatot ízlelgethettük, hogy ez a tény, vagyis hogy Isten színe előtt zajlik az életünk, hogy egyáltalán az ő jelenlétében élhetünk, a felelősségünknek, a békességünknek, a biztonságunknak, a csöndes örömünknek az alapja és kimeríthetetlen forrása. Az Úr Józseffel volt. És ennek következtében az egykor testvéreiről rossz híreket terjesztő férfi szabaddá vált arra, hogy ne vádaskodjon. Arra, hogy szívből meg tudjon bocsátani testvéreinek. Vádaskodás helyett felismert felelősségéről vall. Arról, hogy őt Isten választotta ki, arra, hogy másokért éljen, mások életéről, táplálékáról gondoskodjék. Vagyis, hogy eszköz lehet a szabadító Isten kezében. És azt is látta már, hogy azért vált használhatóvá Isten számára, mert egy kemény iskolát kiáratott vele, és eközben más emberré lett. Az elkényeztetett gyermekből, az önmagát középpontba állító tizenévesből, nem csak apjáról, testvéreiről és azok családjairól, hanem Egyiptom egész népéről gondoskodni akaró, ennek a terhét is felvállaló férfi lett belőle. Mindez azért történhetett így, szeretném hangsúlyozni, mert az Úr vele volt, mert Isten színe előtt zajlott az élete. Úgy elgondolkoztam azon, vajon nem azért van közöttünk, körülöttünk olyan sok helyét nem talált ember, és olyan sok bomladozó, feszültségekkel teli, vagy éppen már széthult család, mert kevesen vannak, akik készek Isten iskolájába beiratkozni. Kevesen vannak, akik készek vállalni ezt, amit itt József életében is láttunk, azt, hogy odaadják teljesen az életüket az Úrnak. Kevesen vannak azok, akiknek igazán Isten színe előtt zajlik az életük. Lehet, hogy mi is szeretnénk változást saját életünkben, családunk életében, de nem tudjuk, hogyan is lehetséges, hol is kell elkezdeni, hol is kerülhetek én igazán kapcsolatba az élő Istennel. Hogy élhetem én az életemet valóban az ő jelenlétében? Gondoljuk most ezen az ünnepi pünkösdi istentiszteleten végig mindezt, a felolvasott bibliai szakaszok alapján. Az ószövetségi igeszakaszból megtudjuk azt, hogy az egyiptomi fáraónak egyik éjszaka különös álmai támadtak, és a két álom nagyon hasonlított egymáshoz, és nyilván ez is közrejátszott abban, hogy reggel teljesen felébredve, magához térve elkezdett nyugtalankodni. Valószínűleg sejtette, hogy ezek nem közönséges álmok. Az elsőhöz hasonlító újbóli álom lehet, hogy még nyomatékosabbá akarja tenni az álom mondani valóját. Valamire nagyon oda kellene figyelni. De mi lehet az? És hiába hívatta össze minden jövendőmondóját és minden bölcsét, senki sem tudta megfejteni az álmait. Végül is az akkor éppen börtönben lévő Józsefet hívják, aki igazságtalanul került oda, és aztán ő mondja el, a fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. Ezen a ponton azonban adódik a kérdés, ezek szerint Isten az álmokon keresztül közli gondolatait? Mit tanít egyáltalán a Szentírás az álmokról? Az egyértelműen kiderül, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk az álmokkal. Előfordul ugyanaz, A Szentírásban nem csak itt, máshol is találunk rá példát, hogy Isten álmon keresztül ad kijelentést. De még mindig azt mondhatjuk, hogy ez viszonylag ritka. Különösen amióta az írott igét olvashatjuk, és a Szentírásból, az írott igéből megismerhetjük, megtudhatjuk Istennek az akaratát. Azóta ez az elsődleges és a legjellemzőbb csatornája Isten kijelentésének. Már a Zsoltáros is így vallott a 119. Zsoltárban, az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. A zsidókhoz írt levél pedig azt mondja, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen, de most teljesen kijelentette magát nekünk egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, akiről pedig ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Maga a Szentírás tulajdonképpen vitatkozik az álmodókkal és az álmodozókkal, erre is találunk példát. Így Jeremiás próféta könyvében olvashatjuk a következőket itt a hamis prófétákkal kapcsolatban. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Kire hallgassunk tehát? Isten igéje világosan megmondja ezt is. Mielőtt Izrael népe újra belépne atyái földjére, Isten óvainti őket az ott lakó pogány népek szokásaitól, babonosságaitól, illetve attól, hogy varázslókra, jövendőmondókra, jelmagyarázókra és más efélékre hallgasson. Ezt a mondatot olvashatjuk Mózes 5. könyvében. Prófétát támaszt, atyád fiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őre hallgassatok. És az írásmagyarázók szerint ez messiás jövendőlés, vagyis Jézus Krisztusra utal. De Ézsaiás könyvében pedig a következőket olvashatjuk, amikor a halott idézőktől óv Isten. A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok. Az Új Szövetségből pedig biztos sokan ismerjük azt az igét, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Vagyis nem tud igazából a Biblia más utat, és nincs más út a tapasztalat szerint sem. Hitetlenségből igaz hitre, belső meggyőződésre, átgondolt, megalapozott Isten ismeretre csak az jut el, aki hallgatja azok bizonyságtételét, akik már ismerik, ismerhetik az ő kegyelméből az élő Isten. Lehet, hogy most azt gondoljuk, igen. Tehát ezek a bizonyságtételek néha olyan együgyűek, néha még talán unalmasak is. De aki mégis hűséggel hallgatja, és képes túllátni a beszélőn, annak Isten egyszer csak világosságot ad, és az meglátja, hogy nem csak láthatókból áll a valóság, hanem láthatatlanokból is. Ezért hát arra is int bennünket ez az ige szakasz, hogy ne Istent megkerülve, a háta mögött akarjunk titkokat megtudni. Mert nagyon sok mindent elmond ő nekünk, és igazából a Szentírásban minden ott van, ami az üdvösségünk, az az életünkhez, a boldogulásunkhoz szükséges. És az igazán vágyakozó szívűeket ő kész beavatni a gondolataiba. csak vegyük azokat komolyan, azt, amit ő mond. Gondolhatunk most rögtön az első pünkös történetére, amelyet hallottunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Ott is, miután kapják a tanítványok a szent lelket, kimennek az emberek közé. És elkezdenek, illetve közülük különösképpen is Péter, elkezdenek bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Hallottuk a felolvasott szakaszból. Isten tehát kész közölni a gondolatait, akaratát, kijelenti magát nekünk. A kérdés csak az, hogy mi értjük-e. A fáraó nem értette az álmokat. Reggel viszont nyugtalan volt, erről már volt szó, és ebből a szempontból, legalábbis ebből az egyetlen szempontból, még példa is lehet számunkra ez a pogány fáraó. Valószínűleg érezte, hogy itt Isten akar valami titkot kijelenteni, de nem tudta megfejteni. És ez belső nyugtalanságot okozott neki. Hadd mondjam azt, hogy az egészséges lelkű ember is nyugtalan, hogyha nem érti Istent. Vajon jellemző-e ránk ez a fajta nyugtalanság? Vagy inkább csak az a fajta nyugtalanság van bennünk, hogy vajon mit hoz a holnap? Vajon mi lesz ezután? Hogyan fogunk tudni megélni? Nyugtalanít-e bennünket az, hogyha nem értjük Isten beszédét? Persze ez azt kell, hogy egyáltalán vegyük kezünkbe a Szentírást is, olvassuk, és akkor kezdhettem volna itt is, hogy kezünkbe vesszük-e rendszeresen, olvassuk-e naponként. És hogyha nem értjük, akkor nyugtalanít-e az bennünket? Vagy pedig úgy vagyunk, hogy elolvasunk 5 mondatot, 6 mondatot, nem értem, leteszem is, elindulok és végzem a dolgomat, és már el is felejtettem, hogy mit olvastam a Szentírásból. Ha nem értjük Isten beszédét, megkérdezzük-e magunktól legalább, hogy vajon miért nem értjük? Mi az, ami elválaszt bennünket Istentől? Mert a hiba az valószínűleg a mi készülékünkben van. Ne hagyjuk Isten tanácsa és útmutatása nélkül eltelni a napot. És a legjobb tényleg az, ha már így kezdjük, hogy elcsendesedünk előtte, és odafigyelünk rá. Mindnyájan kérhetjük Istentől azt, hogy Uram, nyisd meg a lelki szemeimet. Én hiába nyitogatom. Ezt csak te tudod elvégezni, de te végre tudod hajtani ezt. És akkor ez a vastag könyv, a Szentírás, akkor valóban mindennapi kenyérré válhat. És akkor már nem a magamét fogom megmondani a másiknak, akivel majd találkozom, hanem akkor tudok igét mondani. Akkor tudok vigasztaló, bátorító, eligazító szót mondani. És akkor Isten igéje számomra is bátorítássá és vigasztalássá lehet valóban. Az ószövetségi történetben láttuk, hogy József sem értette Istent 17 éves korában, akkor, amikor ezeket a bizonyos álmokat álmodta, arról, hogy a testvérei meghajolnak előtte. Illetve félreértette ezeket az álmokat. Most viszont ebből a mai szakaszunkból azt láttuk, hogy megfejti a fáraó álmát. Illetve ő maga mondja a fáraónak, amikor az arról szól, hogy rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. Nem én, tiltakozik rögtön József, hanem Isten ad választ a fáraó javára. József sem önmagától ilyen bölcs. nem magától, nem a természeténél fogva bölcs és értelmes, hanem a Szentlélek által. És a Szentlélek világossága kell ahhoz is, hogy József szava igévé legyen, és higgyenek neki. Hallottuk, hogy a fáraó elismeri, hogy Józsefben Isten lelke van, ezért lehet bölcs. Mert másképp hogyan is lehetne elgondolni azt, hogy egy börtönviselt rabszolgára egyszerre csak rábízza az egész országát. Az első pünköstön, és most már a másik igeszakaszunkra gondoljunk, vagy arra is, Isten korábbi ígéretét beváltva kitölti lelkét a tanítványokra. És akkor kimennek, és ahogyan hallottuk, hirdetik az evangéliumot Jézus Krisztusról, illetve kimondják azokat a nagyon kemény szavakat, hogy ti feszítettétek keresztre Jézus Krisztust. És az emberek, akik hallgatták Péternek a beszédét, egyszerre csak úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. Így olvastuk a Szentírásból. És az eredeti szöveg, a görög szöveg értelme szerint ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy belelőttek a szívükbe. Hogy szeressük az Urat, ő szíven talál bennünket. Hogy odafigyeljünk rá, hogy a szívünk megteljen az iránta való szeretettel, meg a másik ember iránti szeretettel. Igen, bizony, az Úr szíven lő bennünket, mert hogy ő leleményes és találékony Úr. De szíven lőttnek lenni ugyanakkor fájdalmas dolog is. Ha valakinek a szívét nyillal eltalálják, az bizony fáj. Mint ahogy ez történt Péterrel is legelőször, amikor találkozott Jézus Krisztussal. Amikor átélte, megtapasztalhatta azt, hogy ő ugyan egész éjszaka fáradozott, mint halász, de semmit sem fogott. És akkor megjelent a parton Jézus Krisztus, azt mondta, menj, vesd ki a hálót újra, és akkor tele lett a hálóhallal, annyira, hogy szakadozott a háló. Átéli ebben a találkozásban azt, hogy ajándékot kap. Nagyszerű találkozás hát ez. De mégis az első válasza az, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Te megajándékoztál engem, Uram, és ez gyönyörű, de valahol ez fáj is. Fáj ez a találkozás, amiben én meggazdagodtam, kincset kaptam. Fáj, mert a magam méltatlanságát, a magam kicsiségét, a magam tehetetlenségét kellett közben fölismernem. Szembesülnöm kellett önmagammal. És ez bizony fájdalmas találkozás. Ezt élték át az emberek ott, az első pünkösdön is. És ez valahogy így kezdődik mindig. Egyszerre megérint, szíven talál az Úr beszéde. És mindaz, amit addig tudtam róla, vagy amiről homályos elképzeléseim, elgondolásaim, netán régi szép emlékeim voltak, egyszerre csak élni kezd. Az elebenembe talál, megérint, és ez olykor fájdalmas is, hiszen leleplezi a bűneimet, tükröt tart a kicsiségemnek, a tehetetlenségemnek. Szembesít azzal, hogy én sokáig küzdöttem Krisztus ellen. Más utakon jártam. De egyszer, mint ugyanazzal a mozdulattal, sőt, már a megelőző mozdulattal, a szeretet gesztusát mutatja felém Krisztus az ő lelke által. Átölel, mellém lép, megszólít. Szeretettel ajándékoz meg, és így akar találkozni velünk. Vajon mi, akik most itt vagyunk, ezen a pünkösd ünnepén az ő házában, akik talán már az egyház tagjainak tekintjük magunkat, vagy azok szeretnénk lenni, átéltük-e már ezt a fájdalmasan gyönyörű találkozást a mi Urunkkal? Az életünknek ezt a mindennél nagyszerűbb, szépséges találkozását, kincsre lelését, amikor Krisztussal találkoztunk, és benne a fájdalmas fölismerés a méltatlanság kínját és kesergét is. Nincs egyház, és nincs az egyháznak megújulása, hogyha a tagjai ezt előbb át nem élik. De a mi Urunk most is erre hív bennünket. Most is van erre lehetőség, hogy így találkozzunk vele. A megterített asszal a szentjegyek is erről beszélnek. Az ő szeretetéről. Arról a szeretetről, amellyel vállalta, hogy az életét adja értünk. Hogy mi valóban meggazdagodhassunk a vele való találkozásban. Hogy átélhessük annak minden szépségét. Kérjük így Isten lelkét, hogy áradjon ki közöttünk, és hogy adja nekünk, és hogy cselekedjen így a mi életünkben is, hogy így találkozhassunk vele most. Amen. Most válaszolva Isten szavára és készülve a megterített úrasztalához, a 223. dicséretünk 3. és 5. verszakait énekeljük. Tehát 223. énekünk 3. és 5. verszakait, a 3. így kezdődik. Hallgasd meg én fohászkodásim, atyai nagy szerelmedből. Bocsásd meg minden rút bűneim, ments ki szívem ez ínségből. 3. és 5. verseket énekeljük tehát.
Thank you. amint előre hirdettük, és láthatjátok is, megterítettük az Úr szent asztalát. Akik részesedtetek az hirdetett ige áldásában, jöjjetek, vegyetek a látható ige áldását is. Az örökkévaló hív benneteket, gyertek el, mert immár minden kész. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, amint azt legbővebben elünkbe adja Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően. A következő képen szól Isten igéje a fent nevezett helyen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adta, és megtörte. És ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorálta, és ezt mondta: e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol néhány gondolatot is hozzáfűzött a szereztetési igéhez. Hallgassátok meg ezeket is alázatos szívvel. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetés annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálákat Istennek, megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban, fejünket meghajtva, szívünket az Úrhoz emelve. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk. Hálát adunk neked azért, hogy tart a kegyelem, és van lehetőségünk arra, hogy most ebben az órában megálljunk. Hálával teli a szívünk, hogy szólt hozzánk a te ígéd, amellyel konfrontálódhattunk, amellyel összeütközhettünk, amely így módon megtisztíthat, rávilágíthat a mi életünk tévejgéseire. Hálát adunk ezért, hogy így módon még tart a kegyelem, hogy még mindig adsz új lehetőséget. Köszönjük azért, mert te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy ezért küldted el a fiút ebbe a világba. Köszönjük, hogy azért, hogy elítélje azt, de mégis egy fénysugarat adjon számunkra, hogy akik meglátjuk a golgotai keresztet, akik megláthatjuk az üres sírt, azok várhatjuk a te lelkednek a kiáradását. Várhatjuk azt, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Ezzel a reménységgel jöttünk most ide, és kérünk, hogy hallgasd meg a mi személyes pohászainkat, hallgasd meg bűnvallásainkat, és kérünk, hogy vidd tovább a mi terheinket, hiszen mi azok alatt csak megfulladnánk, azok alatt csak elvéreznénk. Kérünk, hogy hallgass meg. Köszönjük, hogy így eléd hozhattuk a mi személyes életünknek a gondját, baját ebben az órában is. Áldott a te háromszor szent neved mindezért. Ámen. Kedves testvérek, megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg most közösen a mi hitünket is, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, honnan eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves testvérek, én a ti bűnvallásotokban és hitvallásotokban nem kételkedem, azonban anyaszentegyházunk gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre hangos szóval feleljetek. Először is kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Hogyha ezt hiszitek, válaszolja a gyülekezet, én ezt hiszem és vallom. Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha ezt a gyülekezet hiszi, válaszolja, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha ezt a gyülekezet tagjai hiszik, válaszolják, én ezt hiszem és vallom. Negyedszer végezetül, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti egy kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már egy jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Hogyha ezt a gyülekezet tagjai ígérik és fogadják, válaszolják, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Amen. Most pedig, akik kellőképpen elkészítettétek magatokat az Úr szent vacsorájához, járuljatok ide a gyülekezetben megszokott szép rendben. Először az ablak mellett ülők, majd a belső padsor, végezetül pedig a szószéktől jobbra ülők. A gyülekezet foglalja el a helyét. Mindenható Isten megengedte, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus rendelése szerint ismét éljünk az úrvacsora sákramentumának jegyeivel. Asztalt terített nekünk, hogy bizonyossá legyünk afelől, hogy kegyelmébe fogadott bennünket, betöltötte szívünket az ő örömével, hogy azt szétárasszuk a világba. Az Úr megerősített bennünket, hogy ezzel az erővel szolgáljunk az ő legkisebb atyafiainak. Miután vettek erőt a Szentlélek által a gyülekezet szolgáló közösségében, töltsétek be a nagy parancsolatot, szeressétek az Urat és fele barátotokat. Menjetek el, és legyetek tanúi, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsolt nekünk, és íme, ő veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Adjunk hálát közösen ezért a jó téteményért imádságban. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a sákramentumokban, hogy magunkhoz vehettük a te testedet és a te véredet. Hálával tartozunk, hogy hirdetted közöttünk a megváltó Úr életünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Most pedig mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig a gyülekezet hallgassa meg a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról.
Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy Pünkösd második napján is tartunk istentiszteletet 10 órától, és megterítjük az Úrnak szent asztalát azon az istentiszteletünkön is. kérésre idős beteg testvéreinknek a házhoz is elviszük az úrvacsorát, kérjük és várjuk a testvérek ezzel kapcsolatos jelzéseit. Hirdetem a ránk következő hét többi alkalmát is. Kedden este 19:30 kezdettel bibliaiskola lesz, szerdán 9:00-tól nyugdíjas délelőtt, csütörtökön este 18:00-tól bibliaórát tartunk, pénteken este 18:00-tól ifjúsági bibliaóra, 19:00-tól pedig bibliakör lesz. Vasárnap 10:00-tól istentiszteletet tartunk, amelyen most a konfirmációra készülő felnőtt testvéreink tesznek majd vallást hitükről, ezért akkor is, tehát egy hét múlva ismét megterítjük az Úrnak szent asztalát. Ugyancsak 3-án este 18:00-tól, tehát jövő vasárnap este 18:00-tól a budapesti Vándor Sándor kórusad jótékonysági hangverseny az evangélikus templomban gyülekezetünk szervezésében. Hirdetem azt is, hogy legközelebbi imaóránk június 10-én lesz, közvetlenül az istentisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben. A hittanosok tanévzárására pedig az eddig hirdetett június 10-e helyett június 17-én kerül sor a délelőtti, tehát 10:00-kor kezdődő istentiszteletünkön. Ezen a nyáron is szervezünk gyülekezeti csendes hetet, ahol nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megpihenhetünk és feltöltődhetünk. Július 9-e és 15-e között lehetünk együtt Baranyában, a Harkány melletti Lantos lovastanyán. Jelentkezni lehet még a lelki szívatalban nálunk, lelkipásztoroknál, illetve Varga András testvérünknél. Köszönjük azok fáradozását, akik hétről hétre kitakarítják a templomunkat és a gyülekezeti helyiségeinket, valamint köszönjük a munkájukat mindazoknak, akik pünkösdi hírlevelünkben a gondolataikat megosztották velünk. A szerkesztőnek és a földelőknek is köszönjük a munkáját, valamint hálásan köszönjük fáradozásukat azoknak a testvéreinknek is, akik a postás szerepét vállalták, tehát nem csak a saját, hanem a környékükön élők levelét is elvitték. Meghívót kaptunk presbiteri konferenciára. A konferencia helyszíne a szomszédos Török Bálinti református templom lesz. Időpontja június 3-a vasárnap délután 15:00. A témája pedig Érted-e, amit énekelsz? Előadást tart Vizi István, Pátyi református lelkipásztor teológiai tanár. Idén is megrendezik a Református Zenei Fesztivált június 15-e és 17-e között. A programja megvan nálunk a lelkészi hivatalban, érdeklődő testvéreknek szívesen odaadjuk. Most pedig hallgassuk meg a Magyarországi Református Egyház, azaz egyházunk zsinatának elnökségétől érkezett levelet. Valamennyi református gyülekezet részére, kedves testvérek, nagy örömünkre szolgál, hogy az Európai Unió bővülése után a magyar kultúra és hitélet kiemelkedő rendezvényeiről már nem csak belföldi hírként tudunk beszámolni. Talán a testvérek számára is ismert, hogy 2007-ben az erdélyi Nagyszeben Európa kulturális fővárosaként mutatkozik be. A számos uniós rendezvény mellett ez év szeptemberében e történelmi 100 város lesz a házigazdája a 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlésnek is. A találkozó nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy a hivatalos programfolyam mellett megmutassuk a Kárpát-medencében élő magyar reformátusok gazdag hitbeli és kulturális örökségét. A program összeállításán jelenleg is dolgozunk, azonban a rendezvény tervezett helyszínével kapcsolatban szükséges a magyar református gyülekezetek segítségét kérnünk. A magyar református bemutatkozás központjának ugyanis a jelenleg méltatlan állapotban romosan álló református templomot szánjuk. A felújítás mintegy 35 millió forintos költsége a helyi gyülekezet anyagi teherbíró képességét messze meghaladja, ezért az erdélyi egyházkeret hozzájárulását és az egyéb támogatásokat kiegészítendő a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége, a Kárpát-medencei Magyar Református Egyházak és egyházkeretek elnökségeivel történt egyeztetés alapján arra kéri a magyarországi gyülekezeteket, hogy a pünkösdi, vagy azt követő valamely nem kötött vasárnapi persejpénz felajánlást a nagyszebeni református templom javára tegyék meg. 2007 egyházunk számára a közösség éve, célunk, hogy a gyűjtéssel is megmutassuk mások és magunk számára, hogy hitünk és vallásunk közösségformáló ereje nem áll meg az ország határoknál. A közös felelősségvállalás szellemében a Kárpát-medencei Magyar Református Egyháztestek örömmel készülnek a nagygyűlés által kínált lehetőség kihasználására, az erdélyi magyarság európai megméreztetésében. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szebeni református templom felújított épülete a Kárpát-medencei Magyar Református Szolidaritás az evangéliumi közösség szimbólumává váljon 2007-ben. Arra kérjük a gyülekezeteket, vegyék szívükre az igét, épüljetek fel lelki házzá, és adományaikkal segítsék a nagyszebeni munkát. Az összegyűlt adományokat kérjük, június 15-éig juttassák el az illetékes egyházmegye pénztárában, ahonnan eljuttatják a nagyszebeni református egyházközséghez. Testvéri köszöntéssel dr. Nagy Sándor főgondnok a zsinat világi elnöke és dr. Bölcskei Gusztáv püspök a zsinat lelkészi elnöke. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Kovács Ödöntől búcsúztunk, aki 1911. április 28-án Lupényben született, és ezesztendő május 7-én Budapesten hunyt el. A gyászoló családnak, a mi úrunktól kívánunk itt is és most is sok erőt, vigasztalást és békességet. És mindezek után áldott pünkösdi ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek. Most pedig a 371. dicséretünket keressük meg. 371-es pünkösdi énekünket keressük meg, és énekeljük befejezésül az első, második, valamint az 5., 6. és 7. verszakait. Tehát a 371. dicséretünk első két verszakát, valamint az utolsó három verszakát énekeljük. Az utolsó, tehát 7. verszakot majd fennállva. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos idvességünk. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Most pedig énekeljük el együtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!